Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden jelenlevőt, és házigazda, hadd mondjak pár gondolatot. Kezdem én egy nagyon különös történettel. Nagy Frigyes porosz királynak volt egy nagyon komoly hívő minisztere, Karl Ludwig von Pfeil, és ez a hívő miniszter, ez a nagy császárnak az a társa volt, akivel rendszeresen a vidéki ellenőrző körülötteit járta Nagy Frigyes. De amikor megérkezett a hintó, a király hintó, hogy akkor a minisztert is fölvegyék, nagyon gyakran megvárakoztatta ez a hívő miniszter, mert imádkozott. Nagy Frigyesnek meg kellett várni, amíg imádkozott a hívő minisztere, és akkor rámordult a szolgára a miniszter, hogy hát őfelség a király akarna a miniszterével találkozni, és a szolga ki volt tanítva, hogy a miniszter úr azt üzeni őfelségének, hogy kihallgatáson van a király királyánál, és ezt a kihallgatást nem szabad megzavarni, úgyhogy meg kellett várni, amíg ez a koma hívő miniszter kiöntötte a szívét Isten előtt. Az a párbeszéd, amiatt ezt a két szereplőt bemutattam, az pedig így zajlott közöttük, hogy egyszer megkérdezte Nagy Frigyes ezt a hívő minisztert, hogy mi arra a bizonyíték, hogy van Isten. Tudjátok, mit mondott Karl Ludwig von Pfeil? A zsidók felség. Eszter könyvében van egy ige, harmadik fejezetnek a 8. versében. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, a birodalmat minden tartományában, törvényei különböznek minden más népétől. Valóban Isten kiválasztott egy népet. Kiválasztotta Ábrahámot, népet támasztott belőle. Két célja volt ebben Istennek, hogy ez a nép világítson a többi nép között, és a létével, a puszta létével, törvényeivel, szokásaival és Isten tiszteletével hirdesse az egy Isten hitet és az egy Isten tiszteletét a többi pogány népnek. A másik célja az volt Istennek, hogy üdvözítőt támasszon ennek a világnak, és test szerint ebből a népből származol a megváltó, Jézus Krisztus. Ma Istennek az új szövetségi korát éljük, ma mindenki Isten népéhez tartozhat, aki Jézus Krisztusban hisz. Akár zsidó, akár nem zsidó. De hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy én úgy gondolom és úgy hiszem, hogyha egy zsidó ember Jézus Krisztusban hisz, kétszeresen betöltötte az isteni elhívást. Mint ószövetségi népnek a tagja, akinek eleve ez a feladat, hogy világítson, és mint Jézus Krisztusnak a gyermeke, betölti a feladatot, hogy hirdesse az Isten akaratát, a Mesiásban való hitet. Nagyon nagy szeretettel hadd mutassam be a Zsidók Jézusért Alapítvány két misszionáriusát, Kisné Hajdú Ildikót és Váradi Attila testvérünket, és megkérünk benneteket, hogy akkor az előadásatok, a bizonságtételeteket tartsátok meg.
Köszönjük szépen! Hát szeretettel köszöntünk mi is minden kedves egybegyültetést. Először is szeretném azt leszögezni, hogy a hagyomány szerint ez a pészaki est, ez egy családban eltöltött ünnepség, tehát én mindenkit bátorítok arra, és magunkat is persze, hogy érezze mindenki magát otthon, és tényleg legyen ez egy olyan kedves és olyan kellemesen eltöltött este, amiből mindannyian gazdagodhatunk és gyarapodhatunk. Ugye bemutattuk már, Váradi Attila, Hajdú Ildikó vagyok, és hát köszönjük, hogy úgy döntöttetek, hogy velünk töltitek, vagy töltik ezt a különleges alkalmat. Ebben az évente ismétlődő különleges ünnepben bizonyára mindannyian találkozni fognak ismerős képekkel, dalokkal, gondolatokkal, de bízunk abban, hogy mindannyiuk számára tudunk némi meglepetéssel is szolgálni. Néhányuknak talán szokatlan és újszerű lesz látni nem csak azt, hogy Jézus maga is zsidó volt, nem csak azt, hogy maga is részese volt a hagyományos zsidó pészaknak, hanem hogy valójában a pészaka szimbolikus ételeivel, képeivel együtt mind az ő életéről, engesztelés szerző haláláról, feltámadásáról beszél. Kérem, kövessenek bennünket ezen a felfedező úton. Ízleljék meg velünk együtt, hát majd mi mondjuk, hogy milyenek a pészaki hagyományos szimbolikus ételeket, és fedezzük fel együtt azt az üzenetet, amit az örökkévaló több ezer évvel ezelőtt rejtett el a számunkra a pészak ünnepében. Most énekelni fogunk, és mindenkit bátorítok arra, hogy aki ismeri ezt az éneket, az rögtön az elejétől énekelni, aki pedig nem, az, mire végére érünk, biztos meg fogja tanulni, hogy magasztaljuk együtt a Messiást.
Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti, vagyis a páska bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és János ezt mondván: menjetek el és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Akkor elmentek és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nékik, és elkészítették a páska vacsorát.
A páska ünnepe egy hétnapos ünnepe első napja, amelynek a neve kovásztalan kenyerek ünnepe. Ezen időszak alatt nem eszünk semmit, amiben kovász vagy élesztő van. Miért? Nagyanyáink idejében egy kis kovásszal kelesztettek meg egy egész reknyi kenyértésztát, és az abból kivett darabot használták a következő kenyér kovászaként. Tehát a kovásztól puffadt fel a tészta, ahogyan a bűn bennünket is felfogalkodottá tesz. Hát a kovásztól való tartózkodással azt fejezzük ki, hogy véget akarunk vetni az életünkben a bűn körforgásának. Ezért sok ortodox zsidó családban a Pészakot megelőző időben, 6-7-ben hatalmas takarítási láz tör ki. Eltávolítunk minden kekszet, kenyeret, süteményt, sütőport, tésztát, bármit, amiben csak kovász vagy élesztő van. Ez általában a háziasszony dolga, de talán észrevették, hogy Lukács szerint Jézus két férfit küldött el a páska előkészítésére. Talán azért, mert a judaizmusban a férfi dolga Isten elé állni, nem csak imádságkor, hanem rituális előkészületek esetében is. Vagyis ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy a 6-7-es takarítás, hát valójában a férfinak kellene elvégeznie. Azonban van egy hagyomány, ami felmenti a férfit ezen kötelezettség alól. A 6. hét végére a ház ragyog a tisztaságtól. Sehol egy szemkovász, azaz szinte sehol. A házasszonya ugyanis fogott néhány morzsát, és elrejtette azt valahol a házban, és a férfi dolga lesz azt megkeresni. Tehát a Pészak előtti este, mikor a házura hazatér, néhány furcsa takarító eszközt ragad magához. Egy fakanalat, egy madártollat, és egy törlőkendőt, majd nekivág az úgynevezett Bedikát Hametznek, azaz a kovász keresésének. Vajon hol lehetnek azok a morzsák? Fenn a padláson, vagy lenn a pincében, vagy esetleg a tűzhely mögött, vagy a tévé mögött esetleg, hát bárhol lehetnek. Nagy szerencsére azonban az asszony irgalmas volt hozzá, és ugyanoda rejtette azokat a morzsákat, ahová tavaly, meg tavaly előtt, meg az előtt. Végre a férj felfedezi ezeket a morzsákat. Ekkor egy határozott mozdulattal a madártollal a fakanára söpri, nem érintheti meg, mert ugye a hamec a bűn szimbolizálja. Gyorsan begugyolálja egy törlőkendőbe, hát valahogy így, igen. És aztán régen a zsinagóga udvarán lévő tűzhöz vitte. Így gyülekeztek a közösség többi férfi tagjai is, itt is tagjai, és mindenki itt dobta bele a maga hamecát a tűzbe. Na, csak egyszerűen kidobja. Hát, valahogy így. Aztán büszkén hazatér és kihirdeti. Ezennel megtisztítottam a házamat minden kovászostól. De azért a biztonság kedvéért még hozzáteszi. És ha valamely hamecet nem láttam volna meg, vagy nem vettem volna észre, a semmisnek tekintem, és a földporával egyenlőnek. Ám! Hát a hagyományaink szépek, ám hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy valójában miért is cselekedjük ezeket. A János szerinti evangéliumban azt olvassuk, hogy Jesua a Pészak előtti időben valami olyat tett, amit minden zsidó háziasszony végzett a maga otthonában. Megtisztította az atyaházát a Hametztól, a kalmárkodás szellemétől. Nem tett semmi más, mint amit Mózes parancsolt, eltakarította a kovászt.
A páska ünnepe alatt a családfő egy különleges fehér köntöst visel, amit Kitlinek neveznek, Kitlinek. Judaizmusban ugye a fehér a királyságnak és a tisztaságnak a szimbóluma, a jelképe. Az is köztudott talán, hogy a zsidó férfiak gyakran befedik a fejüket, hogy ezzel is kifejezzék ugye az örökké való iránti tiszteletüket. Azonban a páska ünnepén nem kipát hordanak, hanem egy ennél sokkal különösebb, díszesebb fejfedőt. Királyi köntös és koronára emlékeztető süveg, mert ezen a széderen, ezen a vacsorán a családfő királyként vezeti végig családját a széderen. Ez a széder, ami ugye ki is volt írva, ez rendet jelent héberül, mert ezt az ünnepet egy hagyományos rend szerint végezzük. Ezt a rendet megtalálhatjuk a Hagada. Mutasd fel a Hagadát.
Szerintem. Igen, de az a lap, igen, az, amit kinyomtattunk, és amit mindenkinek oda...
Megtalálhatjuk az a Hagada nevezettük is füzetecskében. Ez a Hagada, ez héberül elbeszélés jelent, még pedig azért, mert az örökkévaló azt a parancsot adta Izrael népének, hogy mondja el fiainak, hogy mit cselekedett velük, amikor kihozta őket, kihozott minket egyiptomi rabszolgaságunkból. Hallgassuk most meg tehát ezt a történetet.
Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindegy egy bárány, családonként és házonként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélek számnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyi tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, sem vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek az Úr páskáját. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezéshez, hogy megünnepeljétek. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek, még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból, ki kell írtani Izraelből mindenkit, aki kovászosa teszik az első naptól a 7. napig.
Köszönöm szépen. A páska ünnep a gyertyagyújtással kezdődik, ami rendszerint a házasszonyának megtisztelő feladata. A lángok meggyújtása után elmond egy imádságot héberül, és ezt az imádságot a Hagadában meg lehet találni, ami úgy kezdődik, hogy Baruch Atadoná, és ezt azért mondom, mert én most el fogom mondani majd héberül az áldás, és utána kérem a lányokat, asszonyokat, hölgyeket, hogy magyarul aztán olvassuk együtt, vagy mondjuk együtt. Baruch Atadoná Eloheinu Melech Haolam, Asher Kitsánu Bemitzvotav Ciwanu, Lehadlik Neel Shel Pesach. És akkor a hölgyeket kérem, hogy olvassuk együtt.
Áldott vagy el örökké való Istenünk, a világ királya, aki megszentelte minket parancsolataiddal, és elrendeltem, hogy megjósítsuk a pészaki gyermekét.
Mi, messiás hívő zsidók, el szoktuk mondani ennek a messiási változatát is. Baruch Atadoná Eloheinu Melech Haolam, Asher Kitsánu Beyeshua HaMashiach Or Haolam. És akkor a magyar része, áldott vagy te örökké való Istenünk,
a világ királya, aki megszentelt bennünket, Jeshua, a messiás, és elrendelte, hogy legyünk világosságban a népek számára, és nekünk adta a Jeshua, a messiásunkat,
aki a világ világosságban. Ez szebb volt. De nem baj, teljesen jó. De az egy picit hosszabb volt, de szebb.
Igen, egy hosszabb magyar változás. Jó.
Úgy gondolom, hogy rendjén való az, hogy ezeket a lángokat egy nő gyújtsa meg, mert ez is a messiás a világ világosságára emlékeztet bennünket. Ő ugyanis nem a férfi, hanem az asszony magvából és Isten akaratából lett, ahogy ezt Ézsaiás próféta előre megmondta. Nézzétek! Fiatal szűz gyermeket fogan, fiút szül, és így nevezi fiát Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Páska vacsorán minden felnőtt 4-szer tölt a poharába, ugye látjuk 4 pohárban, és 4-szer is iszik belőle. Ez az első pohár, ez a kiddus, a megszentelésnek a kelyhe. Ezt követi az ítélet pohara, majd az esnek a csúcspontja a megváltás pohara, melyet végül a hallel, vagyis a dicséret pohara zár. Most egy kevés bort töltünk a kiddusba, a megszentelés poharába.
Kevés
bort. Igen. És akkor most el fogom mondani héberül az áldást. Tehát ez a megszentelésnek a pohara. Elkülönítjük magunkat az örökkévaló számára. És akkor, amint látják, ott van a héberül az áldás. És majd arra szeretném kérni a férfiakat, hogy ezután mondjuk együtt magyarul. Jó? Baruch Hata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Boré Pöri Hagafen. És akkor most mondjuk magyarul. Áldott vagy, te örökké való Istenünk, a világ királya, teremtője a szőlőtő gyümölcsének. És akkor most ígyunk most ilyenkor inni szoktak, ígyunk a megszentelés poharából.
Nem csak megünnepelnünk kell a Pészakot, hanem eleget is kell tennünk az örökké való parancsának, aki ezt mondta. Beszélj majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Ahhoz, hogy ennek eleget tehessünk, őseink írtak néhány négy kérdést, amit a ház legfiatalabb gyermekének kellett feltennie. Most megkérem a két hős vállalkozót, Leventét és Matyit, hogy olvassák fel nekünk ezt a négy kérdést.
Miben különbözik ez az este a többitől? Miért van az, hogy máskor kovászosat és kovásztalant is lehetünk, de ma csak kovásztalant?
Miért mártjuk vízbe az ételt?
Miért kell keserű füvet ennünk?
Miért dőlünk oldalt párnákra, mintha csak királyok lennénk?
Nagyon jó, köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok és nagyon bátrak. Hát az első kérdés az így hangzott, hogy miben különbözik, tehát miért különbözik ez az este a többitől? Azért, amit az örökkévaló tett értem. Amikor kihozott engem a szolgasságházából, Egyiptom földjéről, amikor megváltott engem kinyújtott kézzel, erős karral. A megváltás a Pészak központi üzenete. Azonban a Pészak nem pusztán az isteni megváltás tényét közli, hanem az isteni megváltás módját is, a páskabárány feláldozása által. Őseink ugyanis azt a parancsot kapták, hogy vegyenek egy éves hibátlan bárány, majd süssék meg egyben, egyetlen csontját sem eltörve, vérét pedig kenjék a házaink bejáratánál lévő ajtófélfára és a szemöldökfára. Mivel atyáink engedelmeskedtek Isten parancsának, és hittek az ő gondoskodásának erejében, ezért megmenekültek az Egyiptomot sújtó tizedik csapástól. Amikor ugyanis az Úr látta a vért az ajtajainkon, a halálnak ki kellett kerülnie Izrael házait. Innen származik a Pészak páska szó, aminek a jelentése kikerülni, átugrani. Tehát a Pészak ünnepe arra emlékeztet bennünket, amikor a halál kikerülte Izrael házait. Miért? A bárány vére miatt. A páska bárány vére miatt. Micsoda hatalmas megváltói tett volt ez, és micsoda előképe ez egy még hatalmasabb megváltásnak a Messiás Jézus feláldozása által. Ahogyan ugyanis azoknak az első páskabárányoknak nem törték meg egyetlen csontját sem, ugyanúgy a Messiás Jézusnak sem törték meg egyetlen csontját sem a kivégzésekor. És ahogyan az én őseimnek hittel kellett a vért az ajtó félfáikra tenni, ugyanúgy nekünk is hittel kell a Messiás Jézus vérét a szívünk ajtó félfáira tenni.
A gyermek első kérdésének második fele így hangzott, hogy miért van az, hogy máskor kovászosat és kovásztalant is ehettünk, de ma csak kovásztalant. Nos, amikor Izrael férfiai, fiai sietve távoztak Egyiptomból, akkor a kenyerüket keletlen állapotban kellett magukkal vinniük. Van a pészaki asztalunkon egy különleges tárgy, amit macattasnak hívunk. Ennek három rekeszébe egy-egy maceszlapot, azaz kovásztalan kenyeret rejtettünk el. És ebből elővesszük a középsőt. Elővesszük a középsőt, és ketté törjük. Így. Az egyik felét félretesszük, másik felét pedig elnevezzük úgy, hogy afikómen. Kérem, hogy mondjátok velem együtt, hogy afikómen. Ez egyébként nem héber szó, hanem görög, és azt jelenti, hogy ami utoljára következik. És pontosan ez fog történni, most ezt még nem fogjuk megenni, hanem becsomagolom egy ilyen kendőbe, és elfogom, pontosabban az Ildikó majd el fogja rejteni. Gyerekek, jó figyeljetek, hogy hova teszi, mert majd nektek kell megtalálnotok.
Ne figyeljetek.
Ő azt mondja, hogy ne figyeljetek, de figyeljetek, mert addig nem megyünk haza, amíg elő nem kerül, úgyhogy jobban tesszük a figyelünk. Na most, aki megtalálja, az majd hozzám hozza vissza, jó? És egy különleges csodajutalmat fog kapni. Majd elmondom, hogy miért. Na, ez pedig itt a sanyarúságnak a kenyere. Ilyenkor a széver vacsorán törni szoktak egy darabot belőle. Kérlek, hogy te is törje. És magunk elé emelve megáldjuk. El fogok mondani egy áldást a kenyérre, és majd a férfiak utána mondják magyarul is. Baruch hatá Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidesánu bemitzvotá vöcivánu alachilat macá. Most mondjuk magyarul is az áldást, férfiak. Áldott vagy te örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentelsz bennünket parancsolataiddal, és elrendelted, hogy kovásztalan kenyeret együnk. Akkor most megesszük a kovásztalan kenyeret.
Következik a gyerekek második kérdése, miért mártjuk vízbe az ételt, miért mártjuk, és miért kell keserű követ ennünk? Ennek a magyarázathoz segítségül hívom ezt a tárgyat, ezen az úgynevezett szédertárnak az egy-egy mélyedéseibe, mutatom, hogy mindenki jól lássa, egy-egy szimbolikus ételt helyezünk, amelynek mindegyike elmond nekünk valamit a megváltásról. Az első étel a kárpász. Ez általában petrezselyen vagy saláta levél. A zöld levél, a zöld szín az életet szimbolizálja. De mielőtt megennénk, sós vízbe mártjuk. A sós víz az élet során hullajtott könnyekre emlékeztet bennünket. Tehát azzal, hogy sós vízbe mártjuk a kárpász, arra emlékezünk, hogy a megváltatlan élet könnyek kútjába merül. És ilyenkor bele szoktuk mártani, én, sós vízbe, és akkor csípünk egy darabot. Egyébként finom.
A szédertálon található második étel neve a hazeret, ez egy keserű fűnek a gyökere, használtunk hagymát vagy tormát. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy a megváltatlan élet, emberi természet, az gyökerestül rossz, és az ebből kifakadó élet, az pedig annyira keserű, akárcsak a rabszolgaság volt. A harmadik étel pedig maga a keserű fű, ez a máror, igen, tehát a keserű étel a máror, ez torma, reszelt torma. Na most arra lennék kíváncsi, hogy mi történik akkor, ha ebből egy teáskanálnyit egyszerre veszünk be a szánkba. Ki meri kipróbálni?
Fiú, na ó, gyere!
Életünk egy kanalat?
Hát én törjünk egy darabot.
Vagy a macesszal?
Macesszból. Törünk egyet.
Kérlek, törj egy darabot a macesszból. Úgy, és egy jó nagy darabot vegyél ki belőle.
Olyan pici?
De nagyot, mindegy.
Torma, de olyan pici törtél csak. Jó, törhetsz még nyugodtan. Úgy. És edd meg. Jó étvágyat. Te nagyon bátor vagy.
Érdekes arc szerkezete.
Jó, köszönjük.
Kérsz még?
Igen.
Jó, törjél. Tessék, törjél. De törhetsz nagyobbat, hát tessék. Úgy, és akkor nyugodtan ülj le, és edd meg.
Jó nagyot,
és edd meg. Nagyon szívesen.
Majd csinálunk egy fotót róla, amikor hat a máror. Na tehát ez könnyekre fakaszt bennünket. Ugyanis óhatatlanul eszünkbe jut az, hogy a rabszolgasság akár a bűnt, akár a fáraót szolgáljuk, az kinkeserves, az könnyes.
Ennek ellen, a tormának az ellenpontozásaként van itt egy másik étel, amit Harosethnek nevezünk. Ezt használták a bőseink a fáraó számára készített téglákhoz, ez a vályogra emlékeztet. Ez egyébként nagyon főbb, hogy mindjárt megkérlek, hogy gyere még egyet, és ezt is kóstold meg, mert ezt megérdemled, igen. Ez apróra vágott alma, dió, mazsola és méz keveréke, és ezt egyébként is ajánlom, mert ez annyira finom, hogy ezt csak úgy egyébként is lehet enni. Úgyhogy gyere, törjél, és mert hogy te olyan bátor voltál, és akkor ezt is kóstold.
Nagyobbat is, ez finom lesz, ebből nagyobbat kell.
Igen.
Én mindig itt szoktam a legnagyobb macezzarabot menni.
Finom.
Na.
Hangosan.
Mondtam. Ez finom.
Na, még egy kicsit. Tehát ezt majd meg lehet kóstolni az alkalom.
Igen, az alkalom végén majd.
Jó.
És talán szöget üt a fejekben, hogy egy ilyen édes étel miképpen jelképezheti ezt a keserves munkát. Most a rabbik szerint még a legkeservesebb munkát is megédesíti a megváltás ígérete.
No kérem szépen, ez itt most nem a húsvéti tojás, hanem ez a Hagigá tojás, ami egy zsidó áldozatról kapta a nevét, egy templomi áldozatról kapta a nevét. Ez eredetileg amúgy tűzön megsütött tojás, és barna szokott lenni, és ezzel arra emlékezünk, ez a zsidó népnek a gyásza, ugyanis talán ismerik a történetet, hogy időszámítás szerint 70-ben elpusztult a jeruzsálemi templom, leégett. Ezt is amúgy sós vízbe szoktuk mártani, ami mit is jelent?
Könnyeket.
A könnyeket, úgy van, könnyeket. Akkor most mi is ezt fogjuk tenni majd. Egyébként ebben a tojásban benne van még az újjáéledésnek is az ígérete. Most akkor eszünk sós vízbe mártott Hagigát.
Az utolsó dolog, amit a széder tálon találunk, az egy báránynak a lábszárcsontja, az igazi bárány lábszárcsontja, amit Zroának nevezünk. A Pészak ünnepét gyakran nevezik a pészaki bárány ünnepének, ám számos zsidó otthonban Pészakkor nem kerül bárányhús az asztalra. Annak idején ugyanis azt a bárányt tették meg, amit előtte a templomban, az oltáron áldozatként bemutattak. Azonban hallottuk már, hogy időszámításunk szerint 70-ben a jeruzsálemi templom elpusztult, elegyütt az oltár is, tehát nem lehet áldozatot bemutatni, és attól a naptól fogva az Zroák kerül a tára, és ezzel is megemlékezve azokról az áldozatokról, amiket többé már nem lehet bemutatni. Most egy kételem együttes jelenlét a tojás és a Zroá egy érdekes kérdést vet fel. Ha nincs templom, és nincs oltár, és nincs áldozat, hogyan lehetséges a bűnért való engesztelés? Nos, a rabbik szerint elegendőek a micvák, ugye ezek a jó cselekedetek, az ima és az őszinte bűnbánat. És a Héber Biblia szerint Mózes törvénye világosan kijelenti, mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. Mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. De ha nincs bárány áldozat, hogyan lehetséges a bűnbocsánat? Ha nincs vérontás, hogyan lehetséges az engesztelés? Nos, úgy 2000 évvel ezelőtt élt egy zsidó férfi, akit Johanannak hívtak. Jánosként talán ismerősebben cseng a neve. Egy napon, amikor a népe fiait a Jordán folyóba merítette alá, tekintete megakadt egy másik zsidó férfinak, aki történetesen az unoka fivére volt. Az illetőt Jesuának hívták. Mi Jézusként ismerjük. Ahogy megpillantotta őt, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát így lehetséges. Megváltás nem sok száz bárány vére által, megváltás egyetlen pészaki bárány vére által. A messiás Jézus vére által. Az végül a negyedik kérdés, miért dőlünk oldalt párnákra, mintha csak királyok lennénk? Őseink a pészaki vacsorát útrakészen, saruval a lábukon, bottal a kezükben, sietve fogyasztották el, bármelyik percben készen az indulásra. Mi ma kényelmesen, párnákon pihenve lakomázunk. Az ókori Közel-Keleten csak a szabadok ehettek így, csak a megváltottak.
Most következni fog a második pohár. Ez az ítéletnek a pohara. Ezt színültig szoktuk tölteni, azért, mert a tele pohár, a teljes bor, az a teljes örömnek a szimbóluma a zsidó hagyományokban, a judaizmusban. Még egy picit töltök. Ugyanakkor egy bizonyos oknál fogva, ma még nem lehet teljes az örömünk, igen, nem lehet teljes az örömünk, ugyanis talán ismerik a történetet, ugye, hogy Egyiptomra 10 csapás sújtott az Úr. És ezért most 10-szer fogunk mártani a pohárbolba az ujjunkkal, és miközben megnevezzük az egyiptomos sújtó 10 csapást, 10 cseppből cseppentünk az előttünk levő tányérra. És akkor most azt szeretném kérni, hogy én elmondom héberül a csapásokat egyenként, és kövessük Ildikóval együtt magyarul is. Dám.
Vér.
Ez a fárdája.
Véták.
Kinnim.
Férgek.
Árov.
Legyek.
Dévvér.
Dövész.
Sachin.
Kelések.
Arhad.
Jégeső.
Arbe.
Sáskák.
Hosek.
Sötétség.
Makad Bechorot.
Az elsőszülöttek halála.
És ilyenkor nem szabad az ujjunkról elfogyasztani a bort, ugyanis ez az ítélet. Úgyhogy ilyenkor leszoktuk törölni egy szalvétával.
Pontos üzenet van ebben a kehelyben is. Fáraó 10-szer hallotta, hogy mit kívánt tőle az örökkévaló, De megkeményedett a szívem, és nemet mondott mind a 10 alkalommal. Nem vagyok hajlandó, nem teszem. Engedetlensége halált és pusztulást hozott, nem csak népe, hanem saját családja számára is, elsőszülött fia életével fizetett szíve keménysége miatt. Mi valamennyien vétkesek vagyunk abban, hogy valamikor nemet mondtunk vagy mondunk Isten akaratára. Mi valamennyien megérdemelnénk, hogy az ítélet ránk zúduljon. Ám volt valaki, aki helyettünk itt, aki az ítéletnek ezt a poharát. Igaz, olyan agóniát élt át, hogy izzadság cseppjei vérré változtak. Igaz, így könyörgött. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ám igent mondott az atya akaratára, és helyettünk itt, aki az utolsó cseppig ezt a poharat. Ez az ember a Messiás Jézus volt, akiről Ézsaiás próféta 800 évvel születése előtt ezt mondta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk vétkéért.
Baruch hata Adonai Eloheinu melech haolam, bore pöri hagafen. Kérem a férfiakat, mondjuk együtt. Áldott vagy te örökké való Istenünk, a világ királya, teremtője a szőlőtő gyümölcsének. És akkor most kinyisszuk a poharat. Amúgy itt szokott jönni a tradicionális vacsora, és amikor a vacsora befejeződik, akkor szoktuk ezt a dalat énekelni, hogy Dájánu, ami azt jelenti héberül, hogy elég. És ennek nagyon nehéz lesz a refrénje, lehet, hogy nehéz lesz megtanulni, de ez így szól, hogy Dájánu, 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 Dájánu. Kicsit kell majd a gitár segítsége, úgyhogy remélem nem fog gondot okozni a megtanulása. Az ő fiát adta nekünk, az ő fiát, az ő fiát.
Szeretnénk levetíteni önöknek, nektek egy kis filmet arról, hogy kik vagyunk mi, mit csinálunk, és picit megosztani veletek azt, hogy tényleg mi az, amiért itt vagyunk, itt vagyunk most nálatok, és tényleg, hogy mi az, amit csinálunk. És akkor most jön a film.
Before the world began,
Egy elég érdekes nevünk van, hogy zsidók Jézusért. Ez sokaknak ellenmondásosnak tűnik. Hát nem úgy van, hogy vannak külön a zsidók, és vannak külön a, akik Jézusban hisznek. Hogy lehet az, hogy egyszerre zsidó valaki is hisz Jesuában, Jézusban, Messiásban? Nos, ez amúgy nem egy új dolog. Talán emlékeznek, hogy az apostolok cselekedeteiben ugye Jézusnak az első tanítványai ugye zsidók Jézusért voltak. Igazából olyan zsidók voltak, akik követték Jesuát, Jézust, a Messiást. Tehát ez egy 2000 éves fogalom, és ugye később csatlakoztak a nemzetek beliek, a nem zsidók, amit ma úgy nevezünk, hogy kereszténység. És igazából tehát mindig is léteztek olyan zsidók, akik a világtörténelem során, akik hittek a Messiásban. Most mi ennek vagyunk egy pici példányai. A maga a missziós szervezet vagy alapítvány, tehát a szervezetünk az 40 éve működik. Ez Amerikában indult az úgynevezett hippie ébredés nyomán során. 73-ban indult, és azóta kiterjedt 14 országra. Már több mint, tehát már 14 országban vagyunk jelen, és ma is terjeszkedünk még. Most nagyon fontos az, hogy a zsidó embereknek ugyanúgy szükségük van arra, hogy hallják az örömhírt, az evangéliumot, a Messiásról, mint a nem zsidóknak, mint bárki másnak. Hiszen maga Pál apostol ezt mondja a Római Levél első fejezet 16-os versében, hogy mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségre, zsidónak először, meg görögnek is, tehát nem zsidóknak. Tehát Pál apostol szerint a zsidóknak is és a nem zsidóknak is hirdetni kell az evangéliumot. Na most mi ezt tesszük többféle módon, tehát van más, több más messiás zsidó közösség, de mi is ezt tesszük. Többek között az egyik szolgálatunk az, hogy kimegyünk az utcákra, és Ildi fog mindjárt mutatni ilyen szóróanyagot, ami rajta szokott lenni az evangélium. Igen, tehát rajta szokott lenni az evangélium, és valami kis apró bevezető után. És aki erre nyitott, az megáll velünk beszélgetni, akár föl is vehetjük velük a kapcsolatot, és ha vannak kérdéseik, általában szokott lenni kérdés. Van egy ilyen kis füzetecskénk, hogy kérdések és válaszok, ez többnyire tipikusan olyan kérdések, amik a zsidósággal és a Jézus hittel kapcsolatos kérdések. Szokott lenni nyaranta egy kampányunk, úgy hívjuk, hogy kampány, ez igazából egy kéthetes evangelizáció, egy utcai evangelizáció, amikor jönnek itthonról is, külföldről is testvérek, zsidók és barátaink, akik szimpatizálnak velünk, és kimegyünk az utcára csapatostul, a Budapesten, a legfőbb terekre elviszük az evangéliumot, akár zenével, prédikációval, akár úgy, hogy ilyen szóróanyagokat osztogatunk, és akkor ez két hétig tart, és ilyenkor összeforr a csapat, mint egy kicsi hadsereg, beköltözünk egy kollégiumba, az a lényeg, hogy együtt vagyunk sülve-főve, és ebbe lehet akár csatlakozni is, szeretettel invitálunk a bátrabbakat, akik szeretnék kipróbálni ezt a jópofa dolgot, és nem muszáj nagy prédikátornak lenni, mert ezen van prédikáció, ezen a kis traktátuson, és utána már ugye megnyílnak az emberek, lehet velük beszélgetni. Továbbá meg úgy is lehet segíteni ezen a szolgálaton, hogyha valaki mondjuk imádkozik értünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár a kampány ideje alatt, ez mikor is lesz? Ez?
Július 22-től augusztus 9-ig.
Hát imádkoztok értünk, ez nagyon fontos, hogy Jézus ugye azt mondta, hogy nélkülem, nám nélkül semmit nem tudtok cselekedni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ima hátterünk legyen. Igen. És akkor még, igen, tavaly hány traktátust osztogattunk 220, összesen?
225 ezer ilyen szórólapot osztottunk szép Budapest utcáin 2,5 hét alatt.
Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy magvetés, ugye Isten igéje nem megy ki üresen, tehát amiért ő kiküldi, az el is végzi a dolgát. Tehát az emberek szembesülnek az evangéliummal, és dönthetnek, hogy elfogadják Jesuát, Jézust, vagy elutasítják, de az már ugye rájuk és Istenre tartozik, mi egy magvetést folytatunk. Lehet így is csatlakozni akár. És még Ildikó tud talán több dolgot is mondani erről a szolgálatról, ugyanis ő szokta szervezni, és hogyha van kérdés, akkor bátran hozzá lehet fordulni az alkalom végén.
Köszönöm. És még egy módon lehet, amit szeretnénk kiemelni, vagy segíteni a mi munkánkat. Most jelenleg az Attila az egyedüli, aki a web oldallal foglalkozik, és ezeket a gyönyörű prezentációkat, meg minden egyéb, ami a webbel kapcsolatos, az ő csinálja egyedül, meg mindamellett még egy csomó minden mást is. És hát ugye a fiatalabb generációt azt ezen a csatornán lehet a leginkább elérni. Hát ezt azt gondolom mindenki tudja, akinek vannak gyerekei, hogy állandóan az okostelefon, meg a nem tudom, a net előtt ülnek, és már mindenki nagyon ideges, hogy miért nem tanul ez a gyerek. Hát azért, mert ugye az internet előtt ül, és ezt nézi, tehát a fiatal generációt ezen a csatornán lehet a legjobban elérni. És ebben, hogyha valaki úgy látja, vagy úgy érzi, hogy ebben tudna segíteni az Attilának akár Photoshopot, vagy nem is bármit, ami a webbel, vagy az internettel kapcsolatos, akkor ezt a fajta segítséget, a munkáját, az önkéntes munkáját nagyon nagy szeretettel fogadjuk. Hoztunk még egy-két irodalmat is, erről szeretnék egy-két mondatot mondani. Itt van a könyvasztal, itt vannak ingyenes könyveink is. Hoztam többféle traktátust, és ezeket minden lehet vinni, meg lehet nézni. Kb. 10 vagy 12 féle traktátusunk van, és a weboldalunkon az összes fönt van, tehát onnan is azt is meg lehet nézni. Hoztunk a pészaki vacsorára, vagy a széder vacsorára, és ilyen meghívókat készítettünk, és például, nem is tudom, azt hiszem kb. 10 000 meghívót nyomtattunk ebből, és aztán kimentünk az utcára múlt héten, és úgy, ahogy ugye annak idején csinálták, hogy meghívtuk az utcasarokról, meg az utcáról meghívtuk az embereket, tehát ezzel is kint voltunk. És itt van az asztalon, csak én ide beszorultam most, itt van az asztalon ez a kék póló, ez a zsidók Jézusért pul, amik látszott is a filmen, ezekbe megyünk ki, ebből van egy piros színű is, úgyhogy hát eléggé üt a felirat, úgyhogy mindenki tudja, hogy kik vagyunk és miért vagyunk, úgyhogy senkinek nem okozunk meglepetést, hogy honnan jövünk és mit képviselünk. Akkor a könyvekről szeretnék, vagy az irodalomról szeretnék egy pár szót mondani. Ez az áldott orvosok, ez a misszionáriusunk, tehát, akik már nagyon régóta itt a misszióban dolgoznak, az ő bizonyságaikat lehet ebben a könyvben olvasni. Ez a DVD, ez 7 holokauszt túlélőnek a bizonysága tulajdonképpen, hogy hogy találták meg a messiást, és ebből az egyikük magyar származású. Aztán Jean Heningnek az életét szeretném most itt ajánlani, a missziótól a mártírságig, egy skót misszionárius nő volt, hogy nem volt zsidó származású, de itt a budapesti lánygimnáziumot vezetett, és itt élt több mint 10 éven keresztül, és aztán 45-ben el is vitték, és ki is végezték. Nagyon-nagyon szép történet, és róla a rappartnak egy részét is elnevezték Jane Henningről. Aztán vannak még itt ilyen ingyenes szóróanyagaink, ilyen hírleveleink, ezeket negyed évente szoktuk elküldeni, és ezek olyan ima kéréseket is tartalmazhatnak, és tulajdonképpen egy rövid beszámoló arról, hogy maga a misszió azt tulajdonképpen mit is végez. És az alkalom elején itt egy pár helyre vagy osztottam egy olyan ilyen A4-es, fekvő A4-es lapot, és rajta ez üres, ilyen kapcsolattartó, igen, az, hogy azt, hogyha azt megmutatnád, igen, hogy én azt szeretném kérni, hogy az alkalom végén, hogyha úgy gondolja bárki, vagy úgy gondoljátok, hogy szeretnétek velünk bármilyen formában kapcsolatba kerülni, vagy kapcsolatba maradni, egyrészt tudunk küldeni ilyen hírlevelet, illetve bármilyen rendezvényünkről, hogyha lesz, akkor tudunk benneteket, vagy önöket értesíteni, akár e-mailen, tehát hogyha nevet, e-mail, telefonszámot, vagy esetleg címet, mert ugye ezt postán szoktuk elküldeni, illetve hogyha van kérdés, az nagyon fontos, mert biztos, hogy van egy csomó kérdés, azt is fel lehet tenni, rá lehet írni erre a lapra, tehát hogy az alkalom végén, akkor hogyha valaki úgy dönt, akkor nagy szeretettel várom itt, és akkor meg tudjuk beszélni ezeket a részleteket. Jó, köszönjük szépen egyelőre.
Na és akkor elérkeztünk a harmadik pohárhoz. Igen ám, de valami még hiányzik. Addig nem ijedtünk belőle, amíg elő nem kerül a micsoda? Hogy is hívtuk azt a valamit? Elrejtettünk ám. Na gyerekek, mi volt ez? Valami afi volt. Afikómen, így van, az afikómen. Na úgyhogy gyerekek, most rajtatok a világ szemem, mert nektek kell megtalálnatok.
Úgyhogy
most? Igen, és aki várjatok, várjál. Én mielőtt megtaláljátok, majd fogok adni egy kóser milkacsokét, és elmondom, hogy miért kóser.
Jó? Ugye mehettek, most.
Na most, nyomás. Na. Hát így könnyű. Na. Szuper. Na, akkor megkapjátok a csokit, szerintem mind a kettek kapják meg együtt, jó? Igaz, mert együtt találták meg. Na, tiétek ez a kóser, milka csoki, de... Na, jó, miért kóser?
Ingen.
Mert nincs benne disznó. Na, tapsoljuk meg a gyerekek.
Hát láthattuk, hogy az afikomen nem lehet csak úgy visszavenni azt a családfőnek, vissza kell vásárolni a becsületes megtalálótól. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy mi zsidók valamikor a teremtő tulajdonai voltunk, ám idegen tulajdonoshoz kerültünk, a fáraó rabszolgái lettünk. Azonban az örökkévaló megváltott bennünket, tehát akkor most már szabadok vagyunk? Hát nem. Ugyanis nem gazdátlanokká váltunk, pusztán tulajdonosváltás történt. Isten megváltott bennünket, hogy mostantól egyedül őt szolgáljuk.
Melyik az a fikómen?
Ez az a fikómen, itt el van dugva. Na, benne van?
Benne van.
Jó, van, meg van.
Az apikomenből mindannyian, hát nem mindannyian, majd törni fogunk egy kis darabot, és a harmadik pohár borral együtt fogjuk elfogyasztani, vagy fogjuk mi elfogyasztani. Ismerős ez a kép valahonnan? A bor meg a... Az úrvacsora, igen, az kell, ez a, igen, innen az úr, ez az úrvacsora eredete. Lehet-e ennél tökéletesebb kép az Úr Jézus halálának, eltemetésének és feltámadásának, mint az afikomen megtörése, elrejtése, majd megtalálása? Maga a macesz is, ami a kovásztalanságával a bűntelen természetet szimbolizálja, az Úr Jézus tiszta és makulátlan természetének tökéletes kifejezője. Ha megnézzük a maceszt, nem tudom, látszik-e, láthatjuk, hogy csíkos. Az Úr Jézus testét is sebek csíkozták be. A proféta ezt mondja, Izsajás proféta ezt mondja róla. Az ő sebei, csíkjai által gyógyultunk meg. A héberben ezek a hosszanci csíkokat kaburának hívják, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Azt is láthatjuk, hogy a macesz lapon lukacsos. Látszik?
Igen,
látszik, hogy lukacsos. A rabinikus előírás szerint a pészaki macesz át kell szúrni. A Mesiás testét is átszúrták, átdöfték. Isten Zakariás prófétán keresztül mondja, mert rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyszülött fiút.
Mesiás nem csak az afikómenben lehet megtalálni, hanem magában a macatasban is. Talán emlékeztek arra, hogy ez három maceszlapot rejt, ugye? És ez a judaizmusban egy hármas egységet szimbolizál. De van ezzel egy kis probléma, hogy senki nem tudja, hogy mi a csodát is akar jelképezni ez a misztikus háromság. Nem tudják. Próbálkoznak, például a rabbik azt mondják, hogy hát ez Ábrahám, Izsák és Jákob, ugye a három ősatya akar lenni, de nekünk az a kérdésünk, hogy miért éppen a középsőt vesszük elő, ugye törjük ketté, rejtjük el és hozzák vissza a gyerekek. Senki nem tudja. Más rabbik szerint pedig ez a három maceszlap Izraelnek a három csoportját próbálná jelképezni, a papokat, a lévitákat és magát a népet, de megint csak nem értjük, hogy miért épp a középsőt veszük elő, azt törjük ketté, rejtjük el, és a gyerekek hozzák vissza. Van egy harmadik magyarázat, ez az első századból származik, ugye, mint említettem, ugye ez egy hármasságot, egy hármas egységet jelképez ez a macesz, három zsebe van ennek a macatasnak, és ez a hármas egység, ez megjelenik már Mózesnél is, amikor az örökkévaló azt a parancsot adta, ugye neki, hogy mondja el a népnek, hogy Shma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vagyis Had Izrael, Isten az Úr, egyetlen Úr. És itt az a szó, hogy egyetlen, az azt jelenti, az az Echad szó a héberben, ami egy egységet, egy összetett egységet jelképez. És ennek az összetett egységnek vált láthatóvá a középső darabja, ugye az afikómen, ugye ezt törtük ketté, és ezt rejtettük el, és hozták vissza a gyerekek. Tehát ez olyan, mint hogy eltemetik és feltámad. Na most mit is mond János az evangéliumában? Ugye, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige, mi történt vele? Testté lett, magyarul láthatóvá lett. És János az első levelét úgy kezdi, hogy tapintottuk. Ugye? És a másik kettő az nem vált láthatóvá, de tudjuk, hogy ott van.
Mi zsidó emberek, akik ismerjük a Messiást, tudjuk, hogy a macatas egysége arról az egy Istenről tanúskodik, aki három személybe jelentette ki magát, Atya Isten, Fiú Isten, Szent Lélek Isten. Miért törik meg a középső macest, rejtik el, majd hozzák elő újra? Úgy hiszük azért, mert a Messiás testét is megtörték, eltemették, és előjött élve. Ez az én testem, amely érettetek adatik. Érted, és mindannyiunkért. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A harmadik pohár fog következni. A megváltás pohara fog következni. A bor színe vörös. A rabbik szerint azért, hogy emlékeztessen bennünket azoknak az első páska bárányoknak a drága vérére, ami által Isten az egyiptomi szolgaságból váltott meg minket. A Messiás Jézus vére által pedig a bűn szolgaságából váltott meg. Erre a vacsora utáni pohárra, a harmadik pohárra utal Jézus, amikor azt mondja, e pohár az új szövetség, az én vérem által. Ez pontosan az az új szövetség, amit Isten Jeremiás próféta által ígért nekünk. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam Egyiptom földjéből, akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam. Hanem ez lesz az a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. És Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Megtört afikóment és a megváltás poharát most együtt fogjuk magunkhoz venni. Ezzel fogunk emlékezni a bárányoknak a megtört testére és a kifolyt vérére. Ilyenkor tehát magunkhoz vesszük, és el fogom mondani az áldást, kinek-kinek ez a templomi bárányáldozatokat fogja jelképezni, kinek pedig az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Most az én páska bárányom az Jesua, Jézus. És akkor most magunkhoz vesszük a maceszt és a bort. Igen, meg kell áldani. Baruch hata Adonai Eloheinu melech haolam, borei pöri hagafen. És akkor most mondjuk magyarul. Áldott vagy, te örökkévaló Istenünk, a világ királya, teremtője a szőlőtő gyümölcsének. És akkor most vesszük az elemeket magunkhoz.
Most ismét énekelünk. Thank you.
neked kultunk.
Mielőtt a negyedik pohárhoz érkeznénk, szeretnék tanítani egy nagyon nehéz héber szót. De csak egyszer fogom elmondani, úgyhogy nagyon kell figyelni, jó? Készen vagyunk?
Igen.
Mondjuk együtt szótagonként, hogy
hal,
le,
lú,
ja. Így van, halleluja. Na most ennek a szónak az első fele az, hogy hallel, ami azt jelenti héberül, hogy dicséret. Tehát a halleluja ugye azt jelenti, hogy dicsérjétek az örökkévalót. Na most ilyenkor föl szoktunk olvasni a Zsoltárokból az úgynevezett nagy hallel szakaszt, az a 118. Zsoltárt szoktuk felelgetősen felolvasni, de szerintem most csak olvassuk föl az első 4 versét, hogyha meg szabad kérni. És utána el lehet gondolkodni, hogy mi miért is vagyunk hálásak az örökkévalónak.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete.
Köszönöm. Tehát miért is lehetünk hálásak? Én elsősorban azért, mert rám talált az örökkévalónak a szeretete. Még gimnazista voltam éppen érettségizős korszakomban, nem most volt, amikor egy olyan gondolat zaklatott engem, hogy mi az életnek az értelme. Bár zsidó származású vagyok, mégis úgy nőttem föl, hogy ateistaként, tehát nem hittünk Istenbe, semmi lelki dolog nem volt a családban. De mégis jött egy ilyen gondolat, hogy mi az életnek az értelme. Hát ez nem elég, hogy csak úgy vagyunk, létezünk, tanulunk, dolgozunk, meghalunk és kész. És valamiért ez a gondolat nem hagyott nyugodni. És tényleg nem én találtam ki, hanem egyszer csak jött egy gondolat, hogy ha van Isten, nem szoktam gondolkodni Istenről, akkor még ha van Isten, az élet értelme Isten dicsérni. Így jött ez a gondolat. Most ugye a dicsérni az a hallel. Tehát, és ez tényleg ez teljesen józannak tűnt akkor, és egyből tudtam vele azonosulni. És aztán volt egy barátom, aki szintén maga is református volt, akivel amúgy volt ilyen zenekarunk, és hát általában őt kezdtem el nyaggatni a kérdéseimmel, hogy hogy vannak az Istennel kapcsolatos dolgok. És aztán májusban, 99-ben megkérdeztem, hogy hogyan lehet örök életem, és akkor elmondta 3 szóban az evangéliumot, ha hiszel Jézusban. És ez így annyira szívem talált, hogy igen mondtam rá, és azóta szolgálom az Urat, és hát növekszem ugye a hitben, és ismerem meg egyre jobban őt.
Hát én is ateista családból származom, és most már 15 éve járok az Úrral, és hát nyilván ez egy fokozatos járás. És én azért vagyok nagyon hálás Istennek, mert nekem van 2 nagyfiam, és ők is Istennel járnak. És aki édesapa, édesanya, vagy vannak gyerekek, azok tudják, hogy az micsoda kegyelem, hogy a gyerekek is ugyanazt a nyelvet beszélik. Tehát egy nyelvet beszélünk otthon, és nem csak egy nyelvet beszélünk, hanem az én fiaim is önkéntesként ebben a szolgálatban benne vannak. Az egyik rajta is volt egyébként a kisfilmen, dicsőítő, a másik gyerek munkában szolgál. Tehát én azért vagyok nagyon hálás Istennek, mert ez egy fantasztikus kegyelem. Az, hogy Isten a családunkat, vagy a családokat így egybetartja, az én családomat egybetartotta, és a tragédiák és a nehézségek ellenére is mi együtt vagyunk, és a gyerekeim is őt szolgálják, és tényleg ez egy olyan fantasztikus életút, ami még előttünk van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy és ez még csak a kezdet, és ezután még egy csomó minden tartogat nekünk az Úr, hogyha tényleg vele járunk. Úgyhogy mi ezért vagyunk hálásak. És tényleg itt mindenki, amikor kitöltjük majd itt a poharat, akkor mindenki itt a szívében elgondolkodhat, hogy hálát adhat az Istennek, és mindenkinek nyilván egy csomó olyan dolog van, amiért hálát adhat, úgyhogy ezt most tegyük meg itt mindannyian.
Baruch hat Adonai Eloheinu melech haolam, bore puri hagafen, amen. Áldott vagy, te örökkévaló Istenünk, a világ királya, teremtője a szőlőtől gyümölcsének.
Van még egy kelle itt a széder asztalon, amiről eddig nem esett szó. Ebből senki nem iszik, ebben nem töltünk semmit, ez ugyanis Eliahu kelyhe, illés pohara. És vannak olyan zsidó családok, otthonok, amikor a széder asztalra még egy plusz teríték is kerül, senki nem nyúl hozzá, és nem eszik belőle, nem iszik belőle, mert ez illés profétáé. Hát miért van ez a hatalmas várakozás illés proféta után? És egy másik proféta, Malakiás megjövendölte, hogy a messiás eljövetelét megelőzi Eliahu illés visszatérése. Ilyenkor egy gyermek odaszalad az ajtóhoz, szélesre tárja azt, abban a reményben, hogy a proféta ezúttal elfogadja a meghívást, betér az otthonukba, és bejelenti a messiás eljövetelét. Ilyenkor szokták énekelni az Eliahu Hanavi kezdetű dalt, és ezt most mi is meg fogjuk tenni. Elérkeztünk a hagyományos Páska vacsora végéhez, és hogy hallhattuk is, a gyermek 4 kérdést tesz fel a vacsora alatt. Ám létezik egy 5. kérdés is. Ez nincs benne a Hagadában, mert ezt nekünk magunknak kell feltenni. Tekentem-e már hitáltal a szívem ajtófélfáit a báránybérével? Megtettétek már ezt a lépést? A válasz igen, akkor tudhatjuk, hogy Isten megváltott bennünket a bűn szolgaságából. Akkor a bűnei miatti büntetés elkerüli önt, hiszen az ön ellen szóló ítéletet, vagy az önök ellen szóló ítéletet, ahogy láttuk már, Jézus magára vette. Jézus vére nem csak betakarja és elfedezi a benne bízó bűnét, hanem hatalmában áll megbocsájtani és eltörölni is azokat. Viszont, hogyha ez a lépés még nem történt meg, hogyha nem kérte még az Isten bocsánatát az életére, akkor kérjük, fontolja meg a következőket. Nem elég csak hallgatni az igét. Fáraó is hallotta, hallgatta, 10-szer is hallotta, hogy mit kíván tőle az örökkévaló. Ám nem hitt, nem engedelmeskedett, és nem kért bocsánatot. Megtettük már ezt a lépést. Ez az 5. kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. Ez a Páska kihívása a mi számunkra.
Szeretnénk megköszönni az örökkévalónak, amit tett értünk. Akár úgy, hogy már elfogadtuk Jesuát, akár úgy, hogy most gondolkozunk azon, hogy szeretnénk a Páska bárány vérét a szívünk ajtófélfájra kenni. Hogy Hogyha egyet értenek velünk, egyet értetek velünk, akkor mondjátok utánam ezt az imát, vagy velünk, akár a szívükbe, akár hangosan. Drága örökkévaló Istenünk, a Teremtőnk, nem csak a bornak, hanem nekünk is. Köszönöm, hogy meghaltál értünk a Páska bárányban. És köszönjük, hogy a szívünk ajtófélfájára kenhetjük a te véredet, és hogy kikerülhet minket a pusztító az ítéletkor. Én is elfogadom ezt a vért, és hálával fordulok feléd. És kérlek, hogy takarítsd ki a kovászt a szívemből a bűnt, és légy te az én Uram és az én megváltóm. Jesua a Messiás nevében. Amen. És akkor van egy tradicionális zsidó dal, amivel beszoktuk fejezni ezt a széder vacsorát. Ennek az a címe magyarul, hogy majd jövőre látlak Jeruzsálemben, héberül pedig Leshana Haba, Birushalayim. És ez egy vidám dal. Úgyhogy megint lehet tapsolni, énekelni. És van ennek egy messiási végződése, hogyha jól látjuk, ott az van, hogy majd jövőre látlak az új Jeruzsálemben, ami a mennyei Jeruzsálem. Hát a zsidók tradicionálisan várják vissza a messiást, és ugye az a vágyuk, hogy majd egyszer az egész Izrael Jeruzsálemben fog találkozni. Most messiásiként ezt kiegészítjük azzal, hogy ugye az új Jézus Jeshua bármikor ugye jöhet, és hát ha jövőre már az új Jeruzsálemben találkozunk. Amen!
A lehetőséget, a meghívást. Nekünk nagyon nagy élmény volt itt lenni, és átadni ezt az üzenetet. És akkor egy áldással szeretnénk, de mielőtt még azt csak mi szeretnénk elköszönni, itt már mint így hivatalosan, vagy nem hivatalosan, és én akkor azt szeretném kérni mindenkitől, hogy aki még szeretne velünk itt beszélni, vagy ezeket a kapcsolat, vagy megadni a nevet, telefonszámot, vagy bármit, akkor az szeretettel várjuk, és itt a könyvasztalnál még tudunk akkor tovább beszélgetni. Jó, és akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, és akkor a nyelvást.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rá az arcáját, és adjon békét te néked. Amen.
Házigazdák, itt nagyon nagy szeretettel köszönöm meg, és nagyon nagy élményt adtatok nekünk.
Köszönjük
a szolgálatotokat, és kívánjuk, hogy nagyon sok lelket nyerjetek meg az Úr Jézusnak.
Köszönjük
szépen.